Hát máma az egész elektrodinamika csúcsa és legszebb része az elektromágneses hullámok tárgyalásába fogunk. Az első fejezet, a megfelelő egyenletekből levezethető hullámegyenlet. Ami hát félig meddig ismerős önöknek, mert majd utalok rá, a távvezetéknél ugyanilyen alakú egyenletet kaptunk. Tehát a vektoriális hullámegyenlet. Ugye lehetne skalárra is felírni, például az akusztikában a hanghullám, a hangnyomás, az egy skalár mennyiség, és a hangnyomásra ugyanígy hullámegyenlet érvényes. Vagy a vektor valamelyik komponensére ugyancsak skalár és hullámegyenlet lesz érvényes. Kollégák, egy picit tekintsünk vissza, és gondoljuk meg, hogy mi is teszi lehetővé az elektromágneses hullámok terjedését. Az első két Maxwell egyenlet. Ugye az első megszvegyelt azt mondja, hogy rotáció H egyenlő epsilonszor dE per dt. Hát egy kicsit specializálva írom fel ezt az egyenletet, hogy ez akkor igaz, ha az epsilon időtől független, akkor lehet kiemelni, mert ez eredetileg úgy van, hogy dD per dt. A J hiányzik belőle, arra még majd kitérek, hogy mi lehet az oka annak, hogy itt a J megjelenik, vagy nem. És a másik egyenlet pedig úgy szól, a második egyenlet, hogy a rotáció E egyenlő mínusz műször dH per dt. Itt is kiemeltem a műt, mert eredetileg dB per dt. Na most mit mondanak ezek az egyenletek? Ez az egyenlet azt mondja, hogy az időben változó villamostér az mágneses teret kelt. Természetesen ez is időfüggő lesz, tehát hangsúlyozzuk, hogy a mágneses tér időfüggő lesz. És a másik egyenlet viszont azt mondja, hogy az időben változó mágneses tér, dH per dt, villamos teret kelt, itt most balcsavar szabály szerint van az összerendelés, a mínusz előjel miatt, tehát ET. Tehát azt látjuk, hogy egyik a másikat gerjeszti, és ezt teszi lehetővé az elektromágneses hullámok terjedését, amit én korábban már úgy írtam föl, hogy ET, HT, ET, stb. Tehát egymást gerjesztik, és emiatt így felép. Szokták ezt egyébként ilyen kör alakúan is ábrázolni, de úgy érzem, hogy a terjedést ez a lineáris rajzolásmód, ez jobban kifejezi. Kollégák, a modellevelő lényege tehát, amit elég elmondtam az, hogy az első két Maxwell egyenletből le kell tudnunk vezetni a hullámegyenletet. Ugye, mert hiszen az elektromágneses hullámoknak a léte, az benne van ezekben az egyenletekben. Hát akkor nézzük. Még egyszer fölírom az egyenleteket, és pedig, tehát akkor rotáció H egyenlő J plusz epsilonszor dE per dt. Ezt a J-t most kihúzom. Tehát csak azért írtam oda, hogy legyen mit kihúznom, és azért egy pillanatig beszéljünk róla, hogy milyen okokból is lehet ott J. J kétféle okból lehet. Az egyik az, hogy a közeg veszteséges, és tudjuk, hogy veszteséges közegben a vezetőképen, ahol villamos térerőség van, ott áramsűrűség is folyik. Tehát az egyik oka annak, hogy az első megszerjelben a veszteség az áramsűrűség megjelenik, az a veszteség J egyenlő szigmászor I. Tehát ahol villamos térerőség van, ott veszteséges közegben áramsűrűség is folyik. A másik lehetőség, hogy gerjesztés. mi vezetjük rá az áramot valamilyen ott jelenlévő vezetőbe, tehát így lesz áramsűrűség, ez az helyzet az antennánál. Gerjesztés, talán érdekes a külső gerjesztés, ugye? Antenna. Tehát ilyenkor az áramsűrűség adott is, mert látni fogjuk az antennánál, hogy valóban ez, ami gerjeszti az elektromágneses teret. Na de pillanatnyilag most veszteségmentes közeggel foglalkozunk, tehát ez az egyik, és gerjesztetlen közeggel. Tehát nem törődünk azzal, hogy mi hozta létre a hullámot, valami létrehozta, most már ezt a létező hullámnak a tulajdonságait fogjuk vizsgálni. Hát a másik megszve egyáltalán nincs ilyen sok bajunk, mert ebben eleve nem szerepel. Szeretnénk most a mágneses térerőséget kiküszöbölni, tehát hogy csak a villamos térerőség szerepeljen az egyenletekbe, de látjuk, hogy ehhez a rotáció hátnak be kell valahogy kerülni, mert csak a hát nem tudjuk kiküszöbölni, hiszen a másik egyenlet az nem a hára, hanem a hár rotációjára vonatkozik. Képezzük még egyszer ennek a rotációját. Rotáció, rotáció, E egyenlő, mínusz műször. Na most itt a rotáció képzést is, ami helyi koordináták szerinti deriválás, és az idő szerinti deriválást felcseréljük. Ugye ez nyugvó rendszerben mindig lehetséges, tehát külön írom a D, előre írom a D per DT-t, és ide írom a rotáció H-t. És most a rotáció H helyébe beírhatjuk az első egyenletet, azt, hogy epsilonszor D per DT, tehát az egyenlő mínusz, epsilonszor műször D, mit is kell beírnunk, tehát azt, hogy D per DT, igen. És most, mivel itt volt egy korábban is egy T szerinti deriválás, tehát most már T szerinti második deriválás lesz. Hát majdnem készen vagyunk, csak ez a rotáció, rotáció, erről korábban láttuk már, hogy és pedig a vektorpotenciál bevezetésénél, hogy rot-rot E az grad div E mínusz Laplace E. Ez az egyenlet tulajdonképpen a vektor alkalmazott Laplace-nak a definíciója, tehát annak idején úgy is írtuk föl. Ha definiáljuk a vektorra adott vektorra alkalmazott Laplace-t úgy, hogy graddív mínusz rotrot. Ugye, mert ezek mindjárt értelmezhetőek. Ugye, és ebből az derült ki, hogy a vektorra alkalmazott Laplace Descartes koordinátákba, kizárólag Descartes koordinátákba, olyan, hogy a komponensekre kell alkalmazni külön-külön, ugye az skaláris Laplace, és ilyen módon három darab skalár egyenletet kapunk. Hát ezt mindjárt föl is fogjuk írni. Na mostan, a divergencia E viszont nulla. Ez a negyedik megszerelt alapján, tehát div D egyenlő ró alapján, mert töltés sincs, tehát tértöltés sincs, ez nulla. Az epsilon pedig akkor lehet kiemelni, hogyha a hely független. Tehát ugye azt kell mondanunk, hogy ez az egyenlet, tehát a negyedik megszerelteből következik, helyfüggetlen, homogén közeg, és tértöltésmentes. És tértöltésmentes. Akkor beírjuk ezt, ugye, tehát ezt ki lehet húzni, mert divergencia egyenlő nulla, és akkor most meg is kaptuk a hullámegyenletet, ami a következőképpen szól. Laplace egyenlő epsilonszor műször D2A per DT négyzet. Keretezzük be. Akkor ez az egyenlet tulajdonképpen további levezetésének a kiinduló pontja, de úgy érzem, hogy mint hullámegyenlet, hogy néz ki egy hullámegyenlet, feltétlenül illik tudni. Azért vektoriális hullámegyenlet, mert látják, a benne szereplő mennyiség az egy vektor. Tehát jelen például a villamos térerőség vektora. Tehát ez a vektoriális hullámegyenlet. Vektoriális hullám egyenlet. Emlékeztetem önöket rá, hogy ez az egyenlet skaláris formában már előfordult, és pedig a távvezetéknél, mikor az elején időtartománybeli megoldást vizsgáltunk, látják még ezt, vagy nem látják már? Tehát amikor, úgyhogy ez előfordult korábban, és pedig a következő formában, hogy D2 U per DX négyzet egyenlő L-szer C-szer D2 U per DT négyzet. A két ideális távvezetékre vonatkozó telegráf egyenletből kiküszöböltük az áramot. Ez is hullámegyenlet, ez skaláris hullámegyenlet, ugye, mert a feszültségre vonatkozik. Egy kicsit ugye érdekes, hogy ahol itt mű és epsilon szerepel, hát úgy érezzük, hogy az L az a műnek, hiszen az induktivitást az ember a permeabilitáshoz kapcsolja, a C pedig az epsilonnak felel meg, és rövidesen látni fogjuk, hogy itt valóban egy ilyen analógia fennáll. Most ugye le lehet vezetni a mágneses térre egy hasonló hullámegyenletet, de nem, nincs értelme önállóan megoldani az ére és önállóan a hára, hanem azt mondjuk, hogy ezen egyenlet segítségével megoldjuk a vektoriális hullámegyenletet az ére, és ennek alapján számítjuk ki a hozzátartozó hát. Ilyen módon összetartozó megoldásokat kapunk. Mert ha függetlenül oldanánk meg a hára hullámegyenletet, az ére való megoldásunktól teljesen független lenne. Hát kollégák, ez az első programpontunk, a vektoriális hullámegyenlet, mondom, mint egy nevezetes és gyakran előforduló egyenletet mindenképpen illik ismerni. Tehát ez jóformán, az én véleményem szerint lassan, az általános műveltség része, hogy valaki egy vektoriális hullámegyenletet föl tudjon írni. Most lehet, hogy ez szakmai elfogultság részemről, de inkább azt a felháborodást fejezi ki, amit én érzek, amikor egy villamosmérnök hallgató nem tud felírni egy hullámegyenletet. Tehát természetesen az a szemléletes jelentésre, amit én a múltkor mondtam önöknek, hogy egy haladó hullámnak a matematikai kifejezéséből a lelki szemeim előtt meg kell, hogy jelenjen egy kép, ez erre nem érvényes. De ez a további egyenletek kiinduló pontja, további számítások kiinduló pontja. Na most akkor jöjjön a hullámegyenlet legegyszerűbb megoldása, síkhullámok. Kollégák, először komponensekre bontva fölírom ezt az egyenletet, tehát ez három skalár egyenlettel ekvivalens, és pedig az x, y-ra és z-re. És kizárólag Descartes koordinátákba igaz az, hogy a vektorra alkalmazott Laplace kifejezés az a három komponensre alkalmazott skalárra érvényes Laplace kifejezés. Tehát és például azt látják, hogy az x komponensre, ugye, amit phi-re írtunk fel korábban, tehát mondjuk elektrostatikában phi-re fölírt Laplace kifejezés, ugye D2 phi per DX négyzet, D2 phi per DY négyzet, D2 phi per DZ négyzet. Ezt tehát úgy kell fölfognunk, mindenek a vektoriális egyenletnek az X irányú vetülete egyenlő epsilonszor műszor D2 EX per DT négyzet. Kollégák, hangsúlyozom, kizárólag Descartes koordinátából, bár hát önök persze se gömb, se Hengel koordináta rendszerbe Laplace egyenletet nem igen írnak föl. Ott azonban már nem igaz az, hogy a valami vektorra alkalmazott Laplace az egyenlő lenne a komponensekre alkalmazott skaláról. Tehát ez kizárólag Descartes koordinátákban. Descartes vagy derékszögű. Na, akkor írjuk föl. Kollégák, nem baj, ha ez a tábla most elborzasztó lesz egy kicsit, mint ahogy erre már megjegyzést is tettek a YouTube-ban, hogy ne csak a viccre, hanem nézzétek meg a táblát, és még majd keserves lesz ez nektek. Ami hát nekem azért furcsa, mert egy gyönyörű szép, ugye az, hogy a tértöltés úgy hozza létre a potenciáját, mint pontszerű töltések szuperpozíciója, éppen ez szerepel a táblán, ami hát egy nagyon egyszerű és világos dolog. Tehát ez megint egy kicsit elborzasztó tábla lesz, de mondom, azért nem sajnálom, mert látni fogják, hogy a síkhullám milyen mértékben egyszerűsíti ezt a kifejezést, ezt a bonyolultnak, nagyon bonyolultnak látszó. És akkor az ézé komponensre. Egyenlő epsilonszor műször D2 ézé per DT négyzet. Hát még kiegészítésül ide írnám, mert szükségünk lesz rá, az, hogy divergencia E egyenlő nulla, ugyancsak, tehát ez a hullám egyenlet komponensekre bontva, a következő egyenlet a divergencia E egyenlő nulla, szintén komponensekre bontva, dx per dx plusz dy per dy plusz dz per dz egyenlő nulla. Na most jön a síkhullám, kollégák. A síkhullám az egy olyan hullám, hogy két térbeli koordinátától független a kialakuló tér. Tehát ezt röviden matematikai formában úgy lehet fölírni, hogy mondjuk, ha a hullám z irányba terjed, akkor az x és y irányú derivált zérus. Ez az elnevezéshez is lényegesen hozzátartozik. Tehát ugye most jön az, hogy hogyan lehet ezt a bonyolult egyenletet egyszerűsíteni, hogy jön ki a síkhullám. Síkhullám d per dx egyenlő nulla, és d per dy egyenlő nulla. Még azt sem akarom most fölírni, mert ez ki fog jönni a levezetés során, hogy ez egy z irányba terjedő síkhullám lesz. De, és de, azért már előre gondolhatják, hogy ez mit is jelent, majd még sokszor visszatérek rá, hogyha a terjedés z irányba történik, akkor ez az xy sík, ez a terjedés irányra merőleges sík. Tehát ha valaki ezen a síkon sétál egy rögzített időpillanatban, akkor minden pontban ugyanakkor a térerősséget észlel. Ezt fejezi ki ez a két egyenlet. De mondom, ezt még ábrázolás és egyéb módon is fogjuk. Most rögtön látják, hogy milyen retteltesen egyszerűsödik ez, rögtön az első tagok kiesnek. Tehát itt annyi maradt, hogy d2ax per dz négyzet egyenlő epsilonszor műször d2ax per dt négyzet, ami pontosan olyan egyszerű, mint a távvezetékre kapott skaláris hullámegyenlet. Egy ugyanilyen egyenletet kapunk az iy-ra. És viszont a harmadik egyenlettel nem is nagyon fogunk foglalkozni. Tudnék, hogy most rátérünk erre a divergencia egyenlő nullára. Tehát ebből az jön ki, talán csillaggal jelölöm, mert ez most egy ugrás itt a logikával. A csillagból, ha d per dx, d per dy nulla, az jön ki, hogy a dz per dz egyenlő nulla. Vagyis, ha EZ egyáltalán van, akkor csak helyfüggetlen lehet. Hát ezt ilyen hülyén írom ide, mert nem tudtam, hogy hogyan írja másképp. Tehát ennek lehet van egy megoldása persze, hogy az EZ szerinti deriváltja nulla az EZ-nek, de helyfüggetlen, pláne, hogy később kiderül, a hullám az E irányba terjed. Tehát az, hogy egy komponens az a hullámterjedés irányába ne változzon, ez hullám teret nem hozhat létre, hullámtérben nem szerepelhet. Tehát ez lehet egy konstans, időben változó konstans tér, tulajdonképpen egy ilyen álló hullámszerűen lüktető. Ettől eltekintünk, tehát mi olyan teret vizsgálunk, aminek ilyen konstans komponense nincs. Vagyis azt mondom, hogy ennek alapján EZ egyenlő nulla, nullát választunk. Ez azt jelenti, hogy ezzel az egyáltalán nem is kell foglalkoznunk. Tehát azt látják, hogy maradt két elég egyszerű egyenletünk, és most még tovább egyszerűsítünk, mert egyenre csak az ix-el foglalkozunk. Ha y is van, ez polarizáció kérdés, majd látni fogják, tehát ha x is, meg y is van, egyelőre csak ix, ha y is van, polarizáció, polarizációs kérdés. Tehát később a polarizációval kapcsolatban természetesen rátérünk arra, hogy x is, meg y is van. Na hát akkor ide jutottunk tehát, hogy van egy ilyen egyenletünk, hogy d2 ax per dz négyzet egyenlő epsilonszor műször d2 ax per dt négyzet. Ahogy azt láttuk a távvezetéknél is, ennek az egyenletnek minden x egyenlő f, xz minusz v-szer t alakú függvény megoldása. Ezt most fogom bizonyítani. Hát erről tudják, hogy ez egy haladó hullám, ami lehet persze egy színusz. Most az a kérdés, hogy ez a függvény kapcsolat milyen. Mondjuk a koszinusz z minusz v-szer t az egy v-sebességgel haladó koszinusz, amelyik szépen csúszik a pozitív z-tenge irányába. Ha az f egy impulzus, akkor ez egy v-sebességgel haladó impulzus, és így tovább. Miért megoldás ez, és mikor, hogy ugye a terjedési sebesség is ki fog ebből adódni? Azért, mert a z szerinti deriváltja, ugye ott a belső függvénynek nincs semmilyen szorzója, tehát a z szerinti deriváltja az valamekkora, ellenben a t szerinti deriváltját, mivel az tartalmat egy mínusz v szorzót, azt el kell osztani mínusz 1 per v-vel, és akkor a kettő egyenlő lesz. Tehát az z szerinti derivált nem tartalmaz v-szorzót, a t szerinti elemen tartalmaz, ezért az z szerinti deriváltat csak úgy tehetjük, eltüntetjük onnan azt a szorzót, vagyis v-vel elosztjuk. Na, tehát most még egyszer alkalmazva, d2 per dz négyzet egyenlő 1 per v négyzetszer d2 per dt négyzet. Vagyis ennek az egyenletnek minden olyan ix megoldása, ami v-sebességgel haladó hullám, ahol is, ugye mert nálunk 1 per v négyzet van, itt pedig a konkrét egyenletben epsilonszor mű, ahol a terjedési sebesség 1 per gyök epsilonszor mű. Hát ez az a legelső fontos eredményünk. Tehát egy epsilon mű permittivitású közegben az elektromágneses és hullám terjedési sebessége 1 per gyök epsilonszor mű. Ez most érdemes egyrészt egy kicsit más halakba is írni, úgyhogy 1 per gyök epsilon nullszor epsilon relatív, mű nullszor mű relatív, és akkor az 1 per gyök epsilon nullszor mű nullt a számlálóba írom, és a nevezőbe írjuk a gyök epsilon relatívot. A gyök mű relatív, a mű relatívot rögtön egynek veszem, ezt tudják a kollégák, hogy miért, tehát erről már egyszer beszéltem épp a távvezetékkel kapcsolatban. Azért, mert azoknak az anyagoknak, amelyeknek a relatív permeabilitása egytől különbözik, ezek vas, acél, nikkel, króm, mind olyan anyagok, fémes anyagok, amelyeknek jó a vezetőképességük. És az ilyen anyagokban az elektromágneses hullám nagyon hamar lecsillapszik, tehát gyakorlatilag nem is nagyon terjed bennük. Úgyhogy ilyen értelemben itt a terjedési sebességnek ebben az általános formulájában mű-relatív egyenlő egyet választok. Ugye arról is beszéltünk már, hogy vannak azért olyan anyagok, amik szigetelők, és mégis a relatív permeabilitásuk egytől különbözik. Ezek a ferritek. Na most a számlálóban lévő mennyiség az a C-vel jelölt 3×18-on, tehát ez C per gyök epsilon relatív. A C betűt fenntartjuk a körülbelül 3/18-on méter per szekundum. Nem tudom miért, sajnos a tanciki szóhasználatban is egyszerűen, mint fénysebesség szerepel, pedig hát pontosabb lenne azt mondanánk, hogy az elektromágneses hullám terjedési sebessége vákumban, vagy levegőben, mert az nagyjából ugyanaz. A C az pontosan 2,997 x 10^18 méter per szekundum. Ezt most azért írtam föl, mert ettől függ, hogy a epsilon. Sok olyan képletünk valami pontosnak látszik, de csak azért, mert ezzel a közelítő C-vel van számolva, és pontosan az a közelítő. De erről rövidesen beszélünk. Hát a kollégák emlékezhetnek rá, hogy a optikában azt tanulták, hogy egy közegben a terjedési sebesség a C per a törésmutató. Ugye ez éppen a törésmutatónak a definíciója. Tehát a közegben, most optikáról beszélünk, tehát mondható azt, hogy fény, a fény terjedési sebessége lelassul, és hogy milyen mértékben azt éppen a törésmutató mutatja meg. Most az derül ebből ki, mikor Maxwell először megoldotta ezt a hullámegyenletet, hogy megtaláltuk a törésmutatónak és a permittivitásnak a kapcsolatát. Tudjuk, hogy az derül ki ebből, hogy N egyenlő gyök epsilon relatív, és ezáltal tulajdonképpen az egész optika beleolvadt az elektromágneses hullámok tanába. Tehát az optika, mint önálló tudományág ezek után, egy részévé vált az elektromágneses térelméletnek. Igen ám, de hiszen önök is tudják, hogy ilyen ellentmondásos dolog jelenik itt meg. Számtalan példát megoldottak középiskolába, ahol is a víztörés mutatóját 1,33-nak vették, és a víznek a relatív permittivitása pedig 80. Hát egy nagy kérdőjel. Na, ezt persze hát egy látszólagos ellentmondás, tudnék, a törésmutató függ a frekvenciától. Éppen ez a disperzió jelensége, ugye, hogy felbomlik a különféle frekvenciájú hullámok más és más törésmutatót észlelnek. És ebből az következik, ez egy kis frekvenciás érték. Ez most már a megoldása ennek a paradoxonnak, tehát nem is tudom, hogy hova írjam. Epsilon relatív egyenlő 80 kis frekvencia, és az N egyenlő 1,33, az természetesen egy nagy frekvencia, 10^14-es frekvencia, ugye a fénynek megfelelő nagy frekvencia, már pedig a törésmutató függ a frekvenciától. A nagy frekvenciás mérések, tehát amikor az epsilon relatív nagy frekvenciás, ugye ilyen gigahertz körüli, ami már jól megfelel, ott pontos egyezést találnak. Hát ezt nem akarom fölé, mert túl hosszú lenne ez a mondat. Tehát ha azonos frekvencián mérjük mind a kettőt, akkor teljes egyezést találunk, és hát ezáltal a Maxwell elmélet a tökéletes igazolást nyert. Hát kollégák, ez a V egyenlő C per gyök epsilon relatív, ez is egy... Sőt, hát persze ideírhatnám a vele ekvivalens V egyenlő 1 per gyök epsilon-szor műt is. Szóval ne felejtsék el, hogy az alsó képletben az epsilon 0-szor epsilon relatív van, és az epsilon 0-ból és a mű 0-ból jön ki ez a C. Ez az egyes számú tulajdonsága a síkhullámoknak. Én rögtön ide is írok egy bekarikázott egyest. A végén majd összefoglaljuk a síkhullámoknak ezt a három fontos tulajdonságát. Na most jön a következő dolog, határozzuk meg ehhez a villamos térerősséghez tartozó mágneses térerősséget. Tehát H egyenlő kérdőjel. Ehhez, ahogy mondtam, a második Maxwell egyenletet fogjuk felhasználni, tehát azt, hogy a rotáció E az a mínusz műször, igen, ez H-ra, ugye? Természetesen azt az egyenletet választjuk, ahol a H viszonylag egyszerű formába szerepel, mert az első Maxwell egyenletben a H több komponens tartalmaz, és olyan rotációját kellene képezni. Azt sem tudjuk, hogy hány komponense van, még milyen komponense. Szóval nem célszerű az első egyenletből. A második egyenletből a H-nak csupán az időszerinti deriváltja szerepel, tehát ez az egyszerű. Most fordítva írom föl, egyenlő rotáció E, ami nem más, mint a determinásos felírási módba IJK D per DX D per DY D per DZ és EX EY EZ. Tehát ez a rotációnak a kifejezése. Hát most tekintettel arra, hogy a síkhullámot vizsgálunk, és pedig olyat, hogy az X szerinti, meg az Y szerinti deriváltja zérus, azért ezeket itt ki lehet húzni, és a D per DZ-t viszont a determinásnak ebben a sorában egyetlen egy elem van, ami nullától különbözik, ezt akkor ki lehet emelni, vagyis D per DZ I J K 0, 0, 1, ugye ez mondom azért van, mert a D per DZ-t kiemeltük. Itt igaz ugyan, hogy csak IX-ünk van, de az általánosság kedvéért látja, akkor is kijön az eredmény, ha itten meghagyjuk az összes komponens, tehát én azért nem is akarok változtatni. Hát most a következőt látjuk, hogy ami itt fellépett, az nem más, mint ezt tudnék mi. Ez a K irányú egységvektor. Az E irányú egységvektor, bocsánat, amit K-val szoktunk jelölni, tehát az az E irányú egységvektor, úgyhogy amit ez a determináns kifejez, hiszen tudják, két vektor vektorreális szorzatát szokás itt kiszámítani, IJK az egyik vektor komponensei és a másik vektor komponensei. Tehát akkor azt írhatjuk, hogy ami itt van, az nem más, mint a K kereszt E. Mondom, a teljes E-t lehet ideírni. És most felhasználjuk azt, ami itt a táblán van, hogy mi a kapcsolat az I szerinti és az idő szerinti deriválás között. Tehát a D per DZ-t fogjuk helyettesíteni, vagyis mínusz műször DH per DT egyenlő. Az I szerinti derivált helyébe azt írom be, hogy mínusz 1 per V-szer. D per DT. Ugye most mind a két oldalon időszerinti derivált lesz. K kereszt E. Mindkét oldalt időszerint integráljuk. A mínusz előjel is kiesik. A műt átviszem osztónak, tehát azt kapjuk ebből, hogy H egyenlő. Az 1 per V az gyök, mű, epsilonszor mű. És a műt átviszem ide osztónak, 1 per műször K kereszt E. Most igaz ugyan, hogy itt is egy integrálási konstans még lehet, és pedig egy időtől független H. Plusz H időfüggetlen. Ugye, mert időfüggetlen, most azt mondjuk vissza lehet kapni ebből a fölött levő egyenletet, úgyhogy deriváljuk T szerint. Igen, ugye itt dH per dt lesz, itt ennek a deriváltja lesz, és mivel az idő független, ennek a deriváltja nulla. Tehát ebből látszik, hogy egy idő független hát még hozzá lehet adni, de megint azt mondjuk, hogy ez érdektelen, ez a hullám terjedésben nem játszhat szerepet, tehát ezt kihagyom, és akkor végül is a következőt kapják, hogy a H egyenlő gyök epsilon per mű K kereszti. Hát én ezt inkább két része bontva írom föl, mert akkor úgy érzem, hogy a kollégák könnyebben, és két mondani valója is van ennek az egyenletnek, tehát ez következik a síkhullámnak a kettes és hármas tulajdonsága. A kettes tulajdonság az a következő. Ugye ha ez az E, ez a H, és ez a terjedés iránya a K. Tehát ez az egyenlet azt mondja, hogy az E, a K kereszt E adja meg a H-t. Tehát K kereszt E, vagyis azt látjuk, hogy a H A H mindkettőre merőleges az íre is, még merőleges a K-ra is, és ugye azt is látjuk, hogy az E is H is benne van a K terjedés irányára merőleges síkban. Tehát a kettes számot mondani valók az, hogy E merőleges H-ra, és mindkettő merőleges a terjedés irányára. Kollégák, az ilyen hullámot, aminek a vektora, tehát az a vektor, ami terjed ebbe a hullámba, az benne marad a terjedés irányra merőleges síkba, ezt transzverzális hullámnak nevezzük. Ugye tudjuk, ez a sík a transzverzális sík. Tehát ez a sík, hát ezt most nem akarom berajzolni, de az XY sík a terjedési irányra merőleges, azaz a transzverzális sík. Sík, azt már kisbetűkkel kell írni. Tehát ez a síkhullám, ami, hát egy kis pontosítás kell majd, amivel eddig foglalkoztunk, ez egy transzverzális hullám. Mivel mind a villamos térerőség, mind a mágneses térerőség vektora benne van a transzverzális síkba, a terjedési irányra merőleges síkba. Kollégák, persze a síkhullám most tulajdonképpen nem tartozik lényegesen hozzá, hogy a transzverzális legyen. Itt kiderül, hogyha tenzorpermeabilitás lenne, ami előmágnesezett ferritben van például, akkor bizony lenne a mágneses térerőségnek longitudinális komponense is. Tehát attól még a síkhullám maradna. De azért nálunk a szóhasználatban, tehát ha önöktől azt kérdezik, hogy síkhullám tulajdonságai, akkor nyugodt lélekkel ezt, mint egy tételt jelentsék ki. Mondom, ha tudnék olyankor, hogyha a permeabilitás tenzor, akkor a divergencia B egyenlő 0 egyáltalán nem következik a divergencia H egyenlő 0. Ez a dolog lényege, tehát nem következtethetünk arra, hogy a mágneses térerőségnek nincs longitudinális komponense. Na, és akkor nézzük meg a hármas számú tulajdonságát a síkhullámnak, ami tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy az E-nek és a H-nak az abszolút értékét ez a mennyiség kapcsolja össze. És ezt olyan formában fogom fölírni, ez a hármas. E per H egyenlő gyök mű per epsilon. Ezt a számot a közeg hullám ellenállásának nevezzük. Tehát ez egy nagy Z0 egyenlő gyök mű per epsilon. A vákumra vonatkozólag a Z0 az gyök mű 0 per epsilon 0. Tehát ezt kiszámítjuk 377 ohm. Olyan tényszerű fejbe tartani, mert azt látják, hogy a síkhullámnál az egyik mennyiséget ismerjük, akkor ebből a másikat ki lehet számítani. Tehát mondjuk a villamos teret ismerik, ki tudják számítani a mágneses teret, ami számtalan példánknak a megoldási kulcsa. De 377, és most írok egy furcsát, körülbelül 120 pi ohm. Most ugye ez a furcsa, bár amire az előbb céloztam, hogy az ember úgy érzi, a 120 pi az pontos, és a 377 az a közelítő. De nem így van. A 120 pi akkor jön ki, ha 3x18-os fénysebesség köti össze az epsilon meg a mű nullt. Tehát ez a C körülbelül 3x18 méter per szekundum, ez pedig a C egyenlő 2,997 szer 18-on méter per szekundum. Azért hozzá kell tenni, hogy ahogy visszaemlékszem, hogy ebben a három értékes jegyben nem is jelentkezik a különbség, csak egy kicsit később, de hát minden esetre jegyezzék ezt meg. Ugye ugyanez, hogy néha az epsilon 0-t úgy írják föl, hogy 1 per 4 pi szer 9 szer 19-en. Főleg az erős áramos technikában, még a nagy feszültségű technikában szokták ezt fölírni. Ez természetesen megint a 3x18-os fénysebességből jön ki, tehát azért körülbelüli. Az epsilon 0 az pontosan egyenlő 8,850 1856 vagy 854. Most várjunk csak, hogy is van ez, ha C egyenlő. Tehát kisebb szám a C-re, akkor jön ki a nevezőben, nagyobb számot teszünk. Igen, 8,856-szor 10^-12 amperszekundum per voltméter. Ezt persze ide is ide lehetett volna írni. Jó, hát szóval ezek azért vannak, hogy mindig a ami pi tartalmaz, az a 3/18-os közelítésből jött ki. Na, összefoglalva, a sikhullámok három fontos tulajdonságát ismertük meg. Egy. A terjedési sebessége a sikhullámnak az 1/gyök epsilonszor mű. Másképpen úgy is fel lehet írni, hogy C/gyök epsilon relatív. Ugye annak a figyelembe vételével, hogy a mű relatív 1. 2. E merőleges hára, mindkettő merőleges a terjedési irányra. És 3. Az E-nek és H-nak a hányadosa, az a közeg hullám ellenállása, azt nem is tudom, nem írtam föl ezt a nevet. A közeg hullám ellenállása. E per H az gyökmű per epsilon. Vákumra 377 ohm, mondjuk egy epsilon relatív egyenlő 4-es közegre pedig 188,5, ha jól emlékszem, valahogy így van. Hát a 377-nek a fele. Ugye már a 4-ből még gyököt kell vonni, tehát ne felejtsék el, hogy a közeg itt is számít. Ha az epsilon relatív 1-től különböző, akkor nem 377, hanem hát ennek megfelelő. Igen, na mostan. Kollégák, 3 perccel előbb kezdem, azt mondja, és arra kérem, hogy 3 perccel előbb jöjjenek be. Tehát 11-12-re. Jó. Kollégák, tessék helyet foglalni. Folytatjuk, nehogy azt higgyék, hogy én bennem valami kötelességmánia dolgozik ezzel a pontos kezdéssel, de kicsit el vagyunk maradva, és én minden percet sajnálok, ami nem az önök fejébe való betöltésre szolgál. Na, akkor most nézzük meg az ábrázolási lehetőségeket. Remélem, hogy ennek alapján kollégák, először megpróbálom rajz nélkül, mert azért a képzeletüket is meg kell egy kicsit dolgoztatni. Tehát, ha ebben a szobában egy sikhullám, ebben a teremben egy sikhullám terjed mondjuk onnantól abba az irányba. Most képzeljük el ezeket a transzverzális síkokat. Ezek végtelen nagy kiterjedésű síkok. Egy adott időpillanatban, vagyis ha pillanatfelvételt készítünk, az egész sík tele van pakolva villamos térerőség vektorokkal, amelyek ugyanolyan nagyok. Tehát, hogyha valaki sétál ezen a síkon, akkor a sík adott időpillanatban a sík minden egyes pontján ugyanakkora nagyságú és irányú villamos térerőség vektorokat talál. Ez a mondani valója annak, hogy d per dx 0 és d per dy 0. Tehát nincs a végtelen nagy síkon, és innen származik a sikhullám elnevezés. Azonos nagyságú az amplitudó, és azonos nagyságú a kezdőfázis ezeken a végtelen síkokon. Aztán persze, hogy a hullám tovább mozdul, ahogy láttuk a múltkor is, mikor lüktet egy adott helyen a haladó hullámnál, mondjuk a feszültség értéke, ahogy a hullám tovább mozdul, ezek a vektorok lecsökkennek, nullává válnak, ellenkező irányba nőnek, megint lecsökkennek, tehát lüktetnek az összes vektorok egymással fázisba, és mindenütt, a sík minden pontjában ugyanakkorák. Hát ezt a következő képen próbálom én ábrázolni. Ezt a vonalat, amit most húzok, ezt vékonyan húzzák egyelőre, mert ez ad majd perspektívikus képet az egésznek, és rajzoljuk föl akkor a hullámnak egy ilyen pillanatfelvételét. Ez most egy haladó hullám, tehát ne álló hullámnak gondolják, tehát egy pillanatfelvétel, és mondjuk kiválasztjuk ezt a pontot, ahol ekkora a térerősség, meg kiválasztjuk azt a pontot, ahol ekkora a térerősség. És most megrajzolom ezt a végtelen síkot, ez az egyik, És ha most is megrajzolom a másik végtelen síkot. Na most perspektívikus a dolog akkor lesz, hogyha ezeket a vonalakat itt megvastagítjuk, ahol kvázi döfi a tenger ezeket a síkokat. Meg lehet esetleg ennek a síknak még egy ilyen kis oldalvastagságot adni. Tele kell pakolnunk ezt a síkot, és pedig úgy perspektívikusan lehessen ezt is látni. Tehát ezt a síkot tele kell pakolnunk ekkora térerősség vektorokkal. Persze hát végtelen sokat nem lehet megrajzolni, néhányat megrajzolok közülük. Tehát írjuk mellé, hogy így. Itt pedig ugyanebben az időpillanatban már csak ekkorák lesznek a térerősségvektorok. Tehát rajzoljuk meg ugyanezeken a helyeken, hogy ilyen nagyságú vektorokat kell rajzolni. És írjuk az egészre föl, T egyenlő T0 pillanatfelvétel. Persze egy kicsit az is szemléltető szövegednek a gyöngéje az, hogy hogy lehet nulla időpillanatban bolyongani egy síkon. Hát fogjuk föl, hogy sok megfigyelőt kiküldünk, és azok ugye észlelik, hogy minden pontban ugyanaz a térerősség, vagy sok műszert helyezünk el minden egyes pontba. Tehát, de most jön a következő, a hullám tovább halad, ugye? Csúszik ez a hullám, tehát tulajdonképpen ez vésebessége terjed. Mit tapasztalunk itt, hogy ahogy a következő érték ér ide ehhez a síkot, mondjuk most, hogy ez már odaérkezett, ez a kisebb. Tehát kezd csökkenni minden egyes helyen, egyszerre csökken. Mikor a nulla hely érkezik ide ebbe a pontba, akkor valamennyi lecsökken nulla hosszúságúra, tehát ebben a pillanatban a térerősség az egész síkon nulla, aztán ellenkező irányba fordul, tehát egy adott helyen a térerősség lüktet fölle mozog, tehát azt lehet észlelni. De csak X komponense van. Na most jön a mágneses térerősség, ami rá merőleges. Én aztán nem fogom szaggatott vonallal rajzolni. Há, persze ezt úgy lehet kiszámítani, hogy villamos térerősséget elosztjuk a 377-tel, vagy a közelnek a hullám ellenállásával. Tehát minden egyes pontban ugyanakkor a H is van. Látják, hogy a pointing vektor a terjedés irányába mutat. És itt pedig természetesen a H is rövidebb lesz. Hát ez a minden pontban egy vektoros ábrázolás, ami sok szempontból persze szemléletes, csak hát nagyon fárasztó, úgyhogy gyakorlatilag eléggé kivitelezhetetlen. A következő ábrázolási lehetőség az erővonal képes ábrázolás. Hát ilyenkor egyszerűen, ugye itt egy kicsit sűrűbben kell megrajzolni az erővonalakat. De egyenletes sűrűséggel persze, tehát ezek az I-vonalak. A H-vonalak rámerőlegesek, hát most aggatottan rajzolom. Tehát a kollégák, ez perspektívikus kép, az E és a H természetesen egymásra merőlegesek. Úgyhogy ezek a H-vonalak. És itt pedig ugyanaz, annak megfelelően, hogy kisebb a térerősség, tehát itt ritkábban kell az erővonalakat rajzolni, és hasonlóképpen hát a mágneses erővonalakat is ritkábban. Hát ez az erővonalképes ábrázolása a síkhullámnak. És most végül nézzük meg azt, ami a tankönyvekben leggyakrabban szerepel, és talán sok félreértésre ad okot. X, Y, Z. Itt megint, ez is egy szabályos színusz, de perspektívikusan van ábrázolva. Tehát ugye ez a második színusz, ez benne fekszik az Y, Z síkba, de miért lett ilyen ronda, ez az utolsó fele. Na, így most eléggé. Tehát ez a színusz, ez benne van az XZ síkba, ez a másik színusz pedig benne van az YZ síkba. És akkor szokták ide berajzolni szépen a villamostérerősség vektorait. Itt most az Y-tengelyel párhuzamosan kell húznunk ezeket a mágneses térerősség vektorokat. Tehát ez az I, és ez a H. Egy dolgot kell figyelembe vennünk, szóval szép ez az ábra, és nagyon sokat kifejez, de mi a kapcsolata ezzel? Egyetlen egy vektort rajzol föl. Ezek közül a sok vektor közül mindegyik síkot egy vektor reprezentálja csak. Tehát ne felejtsék el azt, hogy ezt ide rajzoltuk, ez azt jelenti, hogy van egy sík, ami tele van pakolva ekkora nagyságú vektorokkal. Minden síkot egy vektor reprezentál. Nem mondom, kollégák, itt most föl van adva a következő vetítési téma, amit szép lenne megcsinálni. Ezeket a síkokat, és ahogy ugye mozognak rajta a villamos térerősség vonalak. De hát azért mondom, én az ábrázolásnak abszolút túlhajtását sem szeretem, szóval az emberek kell annyi fantáziájának lenni, hogy egy képlet alapján is lássa, hogy egy álló hullám az tényleg hogy lengedezik, és az a haladó hullám hogy csúszik. Hát egy vetítés egy kis segítséget ad ehhez, de meg kell szoknunk azt, hogy a képletet is szemléletesen lássuk. Na, hát valamit még akartam, de szokásom szerint elfelejtettem, úgyhogy jó. Hát tulajdonképpen lehetne most a polarizációról is beszélni, de azt hiszem, hogy elhalasztjuk egy kicsit. És majd később. Most egyenre beszéljünk a síkhullám vesztességes közegben. Ja, tudom, amiről akartam beszélni. Kollégák, említettem a múltkor, hogy milyen fontos dolog az, hogyha mondjuk van két sugárforrás, és egy távoli helyen keressük az eredő terüket, tehát ez mind a kettőből, ugye így kell elképzelniük, hogy elektromágneses hullámok indulnak ki, meg ebből is. És egy távoli helyen keressük az eredő térerősségüket. Ugye arra akartam a figyelmüket fölhívni, hogy a fázis tényező a fázis kezdőfázis kiszámítására jó. Tehát amelyik innen indul, az ottani kezdőfázis az mínusz bétaszor ez a távolság. Itt meg az itteni kezdőfázis az mínusz bétaszor ez a másik távolság. Tehát a fázis különbség, ami az interferencia szempontjából fontos, az a megtett utak különbségétől függ. És azt is látjuk, hogy a megtett utak különbsége az függ attól, hogy milyen irányba vizsgáljuk a teret. Na most, ami egy gyakori kérdés, és hát én magam is megküzdöttem ezzel, hogy ugye az ember eredetleg úgy képzeli, hogy ezek olyan nyalábok, és ezek azok, amik kölcsönhatnak egymásra. Ezek nem nyalábok, ezek a vonalak, a síkhullámok terjedési irányát jelentik, és el kell képzelniük ezeket a végtelen síkokat, amik meg vannak pakolva ezekkel a vektorokkal. Hát persze, ha ennek is egy egész végtelen síkon ugyanaz a térerőssége, és a másiknak egy egész végtelen síkon egy másik a térerőssége, a két végtelen síkot egymásra helyezzük, akkor a térerősségek szuperponálódnak egymásra. Tehát mindegyiket, mintha cipelni magával ezt a végtelen síkot, ugye, ami meg van pakolva vektorokkal, és természetesen itt nincs semmi olyasmiről szó, hogy az egyik nyaláb itt van, a másik meg ott van. A két végtelen síkról van szó ezen a helyen, ez a síkhullám fogalmából következik, és természetesen két végtelen síkon a térerősségek szuperponálódni tudnak. Hát ezt akartam még, mert ezt tudtam, hogy a múltkor én ugyan elkezdtem erről valamit hebegni, de végül is azt nem lehetett akkor megérteni. Antennák eredő tere, amivel szép irány karakterisztikákat lehet kihozni. Na, akkor nézzük most ezt, hogy síkhullám veszteséges közegben. Kettős pont, távvezeték analógia. Ennek az egész dolognak a tárgyalásában nagy szerepet játszik, síkhullám veszteséges közegben távvezeték analógia. Tulajdonképpen mai szóhasználattal azt is mondhatnánk, hogy távvezeték modell. Na, fölírom először a Maxwell egyenleteket, és pedig, most egy kicsit más sorrendben, először a másodikat, egyenlő mínusz műször, dH per dt, igen. Tehát először a másodikat írom föl, és utána az elsőt. Rotáció H egyenlő. Na most itt már lesz, ugye a veszteség az pontosan ezen az áramsűrűségen keresztül kerül be. Szigmászor E, differenciális Ohm törvényt is felhasználtuk, tehát J egyenlő szigmászor E. A veszteség így kerül be az első Maxwell egyenletbe. Ugye ezt sokszor elmondtam, és még egyszer elmondom, és talán nem utoljára. Ha egy véges vezetőképességű közegben villamos térerősség van, akkor ott áramsűrűség is van. És fordítva, ha véges vezetőképességű közegben áramsűrűség folyik, akkor ott villamos térerősség is van. Ezt mondja a differenciális Ohm törvény. Tehát ennek alapján írtuk be ezt a J-t, plusz epsilon-szor d per dt. Most meg fogjuk mutatni azt, hogyha speciálisan a villamos térnek csak x komponense van, a mágneses térnek csak hy komponense van, akkor az így kialakuló egyenletek azok megfelelnek a távíró egyenleteknek. És pedig a következő, ki lehet számítani tehát a rotációját egy olyan vektornak, aminek csak x komponense van, és a következőt kapják eredményül, hogy d e x per dz, és több komponense nincs is, egyenlő mínusz műször dhy per dt. Tehát az első két Maxwell egyenletet specializáljuk arra az esetre, amikor a villamos térnek csak x, a mágneses térnek csak y komponense van. És a másik egyenlet pedig, ez pedig így szól, hogy mínusz dhy per dz egyenlő szigmászor ex plusz epsilonszor dx per dt. Hát kollégák, egy nyomorult előjel változás miatt muszáj még egyszer leírnunk, és most akkor úgy írják le, hogy melléje a két távvezeték egyenlet is elférjen. Tehát még egyszer olyan széles helyet hagyunk, mint amilyenek ezek. Minusz dx per dz egyenlő műször dhy per dt, és a minusz dhy per dz egyenlő szigmászor ex plusz epsilonszor dx per dt. És írjuk már ilyen a távvezeték, távíró egyenleteket, mínusz du per. Hát kollégák, sajnos ott x volt a hullámterjedés iránya, aminek nem is tudom megmerjem mondani, hogy mi az oka. az, hogy bizonyos ábrák, amik átvételre kerültek, azok X-be voltak. Mert általában a hullámterjedés irányát Z jelöli. Úgyhogy nem egészen ezt találják ott, ahol mi bevezettük a távirő egyenletéket, hanem itt a nevezőbe Z helyett X van. Na, ezt majd meg is jegyzem. Egyenlő R-szer I plusz L-szer DI per DT, és mínusz DI per DZ egyenlő G-szer U plusz C-szer DU per DT. Tehát, ide írom zárójelbe, korábban a Z helyett X volt. Tehát egy X-szer írtuk, akkor X volt a hullámterjedés iránya, X irányba terjedt a hullám. Most ugye látják, hogy itten hasonlóság van a két egyenlet között, hogy ne zavarja bennünket, az mit jelent? Az R-nek mi felel meg? Nulla. Mivel ebben az egyenletben annak megfelelő tag nincs. Na írjuk fel az analóg mennyiségeket. Feszültség, áram, hosszegységre eső ellenállás, hosszegységre induktivitás, vezetés és kapacitás. Ez a távvezetékre érvényes. És akkor ide írjuk. Látjuk, hogy a feszültség helyére EX-et kell írni. Hát én most általában azt írom, hogy E. Villamos térerősség felel meg az áramnak a mágneses térerősség, az R-nek nulla, az L-nek mű, a G-nek szigma, fajlagos vezetőképesség és a C-nek epsilon. Hát elég a várakozásunknak megfelelő ez a megfeleltetés. Érdemes még a dimenziókon is elgondolkozni. Volt, volt per méter, amper, amper per méter, Henry. Ja, bocsánat, Henry per méter, mert hosszegységre eső, és a mű is Henry per méter. Siemens per méter, Siemens per méter, farad per méter, farad per méter. Tehát a dimenziók is nagyon hasonlítanak. Ezeknek a paramétereknek a dimenziói. Persze két mennyiség akkor analóg, ha azonos differenciál egyenleteknek, ez fennáll, és azonos peremfeltételeknek tesz eleget. Úgyhogy most mi meg kell vizsgálnunk a peremfeltételeket. Hát azt kell mondanunk, hogy a rövid zárnál, ahol a feszültség nulla, ott a villamos térerősségnek a tangenciális komponensének kell nullának lenni, tehát a rövid zárnak fémsík felel meg, ideális fémsík. Tehát rövid zár, fémsík. Hát a szakadásnak, ugye annak tulajdonképpen azt felel meg, hogy az áram nulla, vagyis a tangenciális mágneses térerősség nulla. Ezt néha az irodalomban szokták mágneses falnak nevezni, tehát ez villamos fal, vagy fémsík, az villamos fal, és ahol a mágneses térerősség nulla, az mágneses fal. De én ezt a fogalmat nem akarom bevezetni. Maradjunk annyiba, hogy a peremfeltétel, tehát rövidzárnak egy fémsík felel meg, és az ilyen lezárású feladatoknál hát a peremfeltételében is megvan a megfeleltetés. Ezek után föl tudjuk írni, hogy terjed a villamos térerőség egy vesztességes közegben. Tehát ez analógiát vezettem eddig be, ki lehet számítani a terjedési tényezőnek megfelelőjét, ugye a terjedési tényező távvezetéknél R plusz J omega L, G plusz J omega C volt, ami azt jelenti, hogy a vesztességes közegbe terjedő síkhullámnál négyzetgyök J omega mű, szigma plusz J omega epsilon lesz. És a hullámimpedancia, ami korábban, tehát a távvezetéknél R plusz J omega L per G plusz J omega C volt, az most, bocsánat, ez Z nulla kell jelölni, nem gammával, tehát ez a hullámimpedancia. Az pedig most négyzetgyök, J omega mű per sigma plusz J omega epsilon. Tehát valamivel egyszerűbbek ezek a képletek, de ugyanakkor a szabálytalanságuk miatt, tehát nehezebb meg memorizálni őket, úgyhogy ezt mindenképpen úgy célszerű memorizálni, hogy az ember tudja ezt a megfeleltetést, és hát utána beteszi a formulába a megfelelő betűket. Tehát ezek ismeretében a következőt mondhatjuk, hogy egy villamos térerősség komponens, mondjuk a villamos térerősség X komponense, az a következőképpen terjed, Ex0, Ead minusz alfa z, az alfa az persze a gammának a valós része, Ead minusz alfa z, koszinusz omega t minusz beta z. Ez a csillapodva terjedés, tehát tudjuk, hogy ha bétát kiemeljük, még kicsit átrendezzük, a mínusz előjelet is kiemeljük innen, akkor ez egy V sebességgel csillapodva haladó hullám, amit hát a múlt órán vetítésben is láttak. Na most nézzük meg hozzá a mágneses térerősséget. Ugye fel kell írnunk ehhez a hullám impedanciát exponenciális alakba. Tehát annak az abszolút értéke z0, felülhúzás nélkül is a szöge fi. És akkor a hy egyenlő x0 per z0, tehát az abszolút értékek kell, ezeknek valós kifejezéseknek kell lenni, mert ezek valós helyidőfüggvények. Ead minusz alfa z, koszinusz, omega t, minusz, beta z. Most nem tudom, hogy cselezni akarok, akkor hova kerül a fi, ki tudja megmondani. Hát annyival késik a mágneses térerősség a villamos térerősséghez képest. Ugye arra kell gondolnunk, hogy amíg ez komplex csúcsérték volt, addig a komplex z0 volt itt, annak a szöge negatív előjellel kerül fel a számlálóba. Tehát ide kell írnunk azt, hogy mínusz fi. Megint azt látjuk, hogy a komplex hullámimpedanciának az a hatása, hogy a villamos és mágneses térerősség nem szinkronba, hanem egymáshoz képest elcsúszva terjed. Egymáshoz képest elcsúszva, és pedig azt hiszem, ha a fi pozitív, akkor késik a mágneses térerősség a villamos térerősséghez képest. Természetesen kollégák, a hullámtanban nagyon kevés feladatot tudunk megoldani, úgyhogy komolyabb feladatot, tehát nagyon örülünk annak, hogy van egy ilyen kimeríthetetlen tárháza a feladatoknak, amik a sík-hullám távvezeték analógián alapulnak. Mert minden feladat, én most azt rögtön föl is rajzolnék önöknek egy ilyen feladatot. Azt mondja, ez egy példa a sík-hullám távvezeték. Itt hagyjanak alatt a helyet, mert ide jön majd a távvezeték felrajzolva. Itt az epsilon relatív az 1, itt az epsilon relatív az 4, és itt az epsilon relatív megint 1. Tehát tulajdonképpen olyan kérdésre tudunk válaszolni, hogy egy szigetelő falon hogy halad át a sík-hullám. Általában érdekes módon ilyenkor nem a teljes térerősséget szoktuk megadni, ugye, mint ahogy a távvezetéken a feszültséget lehet megadni a távvezeték valamelyik pontjába, hanem a belső térerősséget. Tehát E0 plusz. Ne felejtsük el, hogy az E0 plusz, azt fel kell venni egy koordinátarendszert, mondjuk ha itt van a koordinátarendszer kezdőpontja, tehát itt van az E egyenlő nulla, akkor az E0 plusz az E egyenlő nulla helyen a belső villamos térerősség. És például ilyeneket lehet kérdezni, hogy mekkora a visszavert, vagy mennyi a továbbjutó. Ugye sokszor ez az érdekes, hogy mennyi vesztességet okoz egy ilyen, most ez egy nem szexuális, beállítottságos raffozás, úgyhogy ezt nyugodt lélekkel elvégezhetem. Még azért a múltkor valakinek, ha megnéztem a füzetét, és most ezt nem akarom ezt az ábrát még egyszer felrajzolni, de az illető nem így raffozott, hanem mindenütt sugár irányba. Ugye ez a klasszikus kerítésen szereplő megoldás. Tehát szigetelő réteg, E0 plusz adott, és ja, ez a réteg vastagság is adott, tehát ez mit tudom én, D. És akkor keressük a, mondjuk az átjutott térerősséget, vagy az itt felépő térerősséget, tehát a villamos térerősség a D helyen egyenlő kérdőjel, vagy pedig kérdés az E0 minusz, a visszavert térerősség. Ugye az, azért ezen a helyen a jobbról balra haladó. Na, rajzoljuk fel az analóg távvezetéket, tehát itt. Ennek tulajdonképpen ugyanolyan a távolságra, mert ugyanolyan a közeg, tehát emiatt a távvezetéknek is ugyanolyannak kell lenni, úgyhogy ez a Moulin ellenállást azt általában a távvezetékek távolságával fejezzük ki, mert ez valóban kettős vezetéknél így van, hogy a két vezeték távolságától függ a Moulin ellenállás. Tehát ez a kettő egyezzen meg. Hát akkor ugye azt írhatjuk, hogy ha ez Z01, ez Z02, és ez Z03. Mivel a Z01 és a Z03 az levegőben van, vagy levegőben, tehát a Z01 és a Z03 azok megegyeznek, és mindegyik 377 ohm. Ja, csak tovarról látom, kollégák, hogy én nem hívtam fel a figyelmüket valamire, ami miatt most rögtön le is engedem ezt a táblát. Bocsánat, mindjárt láthatják majd megint. Tehát azt is látnunk kell, és még az előbb eszembe volt, hogy ezek az általánosabb eredmények, hiszen nyilvánvaló, hogyha a szigma nulla, ha ez itt nincs, akkor visszajutunk arra a hullámegyenletre, amit korábban is levezettünk, és amivel a sikhullám tulajdonságait megláttuk. És hát látják, hogy itt is, ha ideális a közeg, tehát a szigma nulla, ideális közeg, ideális szigetelő, akkor az E0-ra kijön az, hogy jök mű per epsilon, tehát egy olyan eredmény, amit én korábban is láttam, azért írtam most a 377-et, de nem volt jogom ezen magyarázat nélkül írni, és a terjedési sebesség is kijön ám szépen, mert ha szigma nulla, akkor a gamma az J omega-szor gyök epsilon-szor mű. Ugye látják, a szigmát itt letakarjuk, a J omega négyzeten van, azt ki lehet emelni a gyökér elé, és itt belül marad. Tehát a béta egyenlő, mert valós rész nincs, alfa egyenlő nulla, béta egyenlő omega-szor gyök, epsilon-szor mű, de tudjuk, hogy a fázissebesség az omega per béta, vagyis az omega per omega-szor gyök, epsilon-szor mű, omegával lehet egyszerűsíteni. Tehát ez is kijön, amit korábban láttunk. Kérdés, kollégák, hogy miért kell ezt kétszer végigcsinálni? Hát azért azt hiszem, hogy látják, hogy jó az bevezetőnek, hogyha az ember ideális közegre megnézi a dolgokat, ott ismerkedik meg egy kicsit a sikhullámokkal, és csak utána térünk rá. Jó, ezt elmulasztottam az előbb, tehát ebből az látszik, hogy ideális szigetelő esetén visszakapjuk a korábban látott eredményeket. És most akkor valóban, tehát jogom van ezt tenni, hogy az Z01 és az Z03 az 377, ellenben a Z02 az egyenlő 377 per gyök epsilon relatív. Ezt is talán egy kicsit részletezzük. Tehát az Z02 az gyök mű per epsilon, az egyenlő mű nullszor mű relatív. Epsilon nullszor epsilon relatív egyenlő gyök mű null per epsilon null, egy per gyök epsilon relatív. Mű relatív megint egyet veszünk. Mű relatív egyenlő egy. És a gyök mű null per epsilon az a 377, tehát az 377 per gyök epsilon relatív. Vagyis akkor kijön az E02-re, hogy 377 per 2 egyenlő 180,5 ohm. Tehát megvan az egyes távvezetékeknek a hullámellenállása, és akkor még arra kell ügyelnünk a fázis tényezőkre, tehát ez a hossz D, frekvenciát is meg kell adni, omega adott, E0 plusz is adott, és tenne a D, meg igen, ezek. Talán írjuk még ide, hogy a szigma mindenütt nulla, tehát hogy ideális, szigma egyenlő nulla, hát itt is. Bár ez mivel látszik, hogy ez levegő, ennél elég természetes dolog, hogy a szigma nulla. Kollégák ismerik azt a viccet, ezt azt hiszem meséltem a múlt fél évben, amikor egy zavarba lévő fiatal ember bemegy a patikába, tegye fel a kezét, aki ismeri. Jó, azoktól elnézést kérek, és én ugyanisztem, tavaly ezt meséltem. És azt mondja, egy hölgy van a pultnál, és azt mondja, férfi kiszolgálójuk nincs. Nincs, ketten vagyunk a nővéremmel, ő bent van hátul a laborban, dolgozik éppen. Hát nagy keservesen előjön a férfi, azt mondja, az a baj, hogy állandó merevedésem van. Mit tudna ajánlani? Nem tudok. Megkérdezem a nővéremet, hátra megy a laborba, visszajön, azt mondja, egyharmad üzletrész, mobiltelefon és gépkocsi használat. Na, hol is hagytuk? Igen. Akkor jönnek a fázis tényezők, tehát a légtöltésű szakaszon a fázis tényező, ami omega per V, az mondjuk a beta 1, az egyes szakaszon, ugye az omega per C. Tehát 318-on jön ki a fázis tényező, a kettes közegbe megint omega per V, de itt a V az a C per gyök epsilon relatív, vagyis C per 2. Tehát a fázis tényezőnél is figyelembe kell venni azt, hogy ez a közeg epsilon relatívja 4, de csökkenti a terjedési sebességet, és ennek megfelelően a fázis tényező megváltozik. A C az 318-on, természetesen a beta 3 az megint egyenlő a beta, meg egyenlő a beta 1-jel, mert az is levegő. Tehát ezeken a helyeken a 318-on. Hát most kollégák, persze ezt meg kell tudni oldani, mint távvezeték feladatot, hogy is van ez. A végtelen hosszú távvezetéknek a bemeneti impedanciája, az megegyezik a hullám impedanciával. Nem is árt, hogyha egy kis távvezeték visszatekintést csinálunk ilyen szempontból. Tehát végtelen hosszú távvezeték bemeneti impedanciája egyenlő a hullám impedanciájával. Miért van ez? Hát abban a képletben, a távvezeték bemeneti impedanciájának a képletében hiába helyettesítenek be végtelent, mert a tangens az periódikus függvény, azt nem fog nekünk semmi értelmeset adni. Honnan jön ez ki? Hát onnan, hogy itt biztos nincs reflektált hullám, mert ha egy távvezeték végtelen hosszú, akkor a balról-jobbra terjedő hullám sose érje el a távvezeték végét. Hát ide is írom magyarázatképpen, tehát csak egyirányú terjedés nem éri el a végét. Tehát ez egy elég fontos dolog. Ugye itt most úgy képzeljük, hogy ez a közeg végtelen hosszú, ez a távvezeték is végtelen hosszú ebbe az irányba. Tehát ilyen módon ugye egyszerűsíteni úgy lehet, hogy az E02, mintha az E03-mal lenne lezárva. És hát akkor ezek után ki lehet számítani az itteni bemeneti impedanciát, abból az itteni reflexió tényezőt, és hát ebből akkor meg lehet határozni a belső és a visszavert térerőssének a viszonyát. Tehát akkor ezt talán még ezt felrajzolnám, hogy az első lépés a megoldás felé ez, hogy mintha ezt egy koncentrált Z03 helyettesíteni. Úgyhogy ilyen szempontból itt is nagyon szükségünk a beta 3-ra, mert azon a jobboldali távvezetéken nekünk sok egyéb feladatunk nincs. Most jönne akkor ennek kiszámítani a bemeneti impedanciát, tudni ennek a számára az jelent lezárást. Kollégák, egy utolsó dolog, ami ezzel a mesterséges közegbe terjedő sikhullámmal kapcsolatos, az a komplex permittivitás. Nagyon sok ilyen anyagkatalógus a szigetelő anyagoknak a komplex permittivitását tartalmazza, úgyhogy ezzel a fogalommal hát minden villamosmérnöknek tisztába kell lenni. Ugye aránylag egyszerű ez a dolog, azt mondom, hogy az első Maxwell egyenlet rotáció H egyenlő szigma szor E plusz J omega epsilon szor E. Igen, tehát rögtön látják, hogy szinuszos időbeli változásra érvényes ez a komplex permittivitás dolog. Valahogy ez következik is ebből a komplex szóból. Komplex permittivitás, tehát szinuszos időbeli változás. Az időbeli deriváltnak J omegába való szorzás felel meg. És ideális közegben viszont úgy néz ki az első Maxwell egyenlet, hogy J omega epsilon szor I. Most szeretnénk ezt a fölső egyenletet formára ugyanilyen alakra hozni. Természetesen, oda vége szigma esetén, és természetesen akkor már nem egy epsilon lesz, hanem egy komplex permittivitás. Tehát a komplex permittivitásnak a lényege az, hogy az első Maxwell egyenletet formára az ideális szigetelőnek felel meg. Ami azt jelenti, hogy az ideális szigetelőre érvényes formulákat használhatjuk. Majd látni fogják, azonban a komplex permittivitást behelyettesítve, meg ugyanúgy megkapjuk a veszteséges közegre érvényes dolgokat. Na, hogy lehet ezt a fölsőt ilyen alakra hozni? Nagyon egyszerű, kiemeléssel. Tehát a rotáció H egyenlő, kiemelem a J omega epsilont, és akkor az marad itt bent, hogy 1 minusz sigma per J omega epsilon szor I. És már is megvan, hát persze az 1 per J, de miért értem én minuszt, ez plusz még. Ugye, ha J omega epsilonnal visszaszoroznak, akkor látják, hogy megkapják azt az eredeti összefüggést. És most ez a kifejezés az, amit komplex permittivitásnak nevezünk, és epsilon komplexen rövidítek. Tehát látszik az, hogy a komplex permittivitás komplex permittivitás az a következőképpen kapható meg, a permittivitás 1 minusz J-szer szigma per omegásor epsilon. A komplex permittivitás valós része az egyszerűen a szokásos permittivitás, és a képzetés része pedig tartalmazza a vezetőképességet. Egy kicsit másképp is ki lehet fejezni még a komplex permittivitást, és pedig a következő módon. Vezessük be a tangens deltát, aminek a definíciója a következő. Vezetési áramsűrűség. Per eltolási áramsűrűség. Tehát ez egy fontos definíció. És hát ugye az jön ki, hogy a vezetési áramsűrűség a szigmászor E, az eltolási áramsűrűség szinuszos esetben omegászor epsilonszor E, most csak a nagysága számít, tehát a J-t azt nem szerepeltetjük, vagyis a tangens delta az a szigma per omegászor epsilonnal egyenlő. Ugye ezt a részt is keretezzük még be. Ez a tangens delta. Tehát látják, hogy a komplex permittivitást azt úgy is föl lehet írni, hogy epsilon szor 1 minusz J-szer tangens delta. Ezek a mennyiségek tehát ekvivalensek a vezetőképességgel és a szokásos permittivitással, de igen gyakran az anyagkatalógusok azokat Anges deltát és az epsilon tartalmazzák. Egyébként úgy is szokás a komplexet fölírni, hogy epsilon vesző mínusz J-szer epsilon két vesző. Ugye így is lehet. És látjuk azt, hogy az epsilon vesző az egyszerűen ezzel az epsilonnal egyenlő, az epsilon két vesző pedig az epsilon szor tangens delta. Ez a komplex. Na most mi a szerepe? Tehát mire lehet használni a komplex permittivitást? Arra, ugye ez is mutatja, formára az ideális szigetelőnek megfelelő alakul lett az első Maxwell egyenlet, vagyis az ideális szigetelőre vonatkozó formulákat használhatjuk. Ez egy másik út, kollégák, teljesen ekvivalens, és nem gyötrésből mondjuk el mind a kettőt, hanem azért, mert ez valóban a komplex permittivitás, ez egy nagyon gyakorlati és nagyon fontos dolog. Tehát nézzük. Ideális eset a fázis tényező az J-szer, terjedési tényező az J-szer omegászor gyök epsilonszor mű, és a hullám ellenállás az gyök mű per epsilon. Hogy lehet megkapni ezekből a vesztességes közegre vonatkozó eredményeket? Úgy, hogy a epsilon helyébe epsilon komplexet írunk. J omegászor gyök epsilon komplexer mű, és itt pedig a Z0 az gyök mű per epsilon komplex. Ha ide behelyettesítik az epsilon komplexnek a kifejezését, hát mondjuk ezt, hogy epsilon 1 minusz J-szer szigma per omegászor epsilon, visszakapják a vesztességes közegre levezetett, tehát a távvezeték analógia alapján levezetett eredményeket. Egyenlő pont, pont, pont. Tehát végül is a következő eredményt kell kapniuk azt, hogy J omega mű sigma plusz J omega epsilon. Persze ezt nem így kell végezni, csak az igazolása annak, hogy ugyanaz jön ki, ha behelyettesítik, de numerikusan be kell írni a komplex permittivitás értékét, és ezt a számítást el lehet végezni. Ebből pedig, ha beírjuk az epsilon komplexet, az jön ki, hogy négyzet gyök J omega mű per sigma plusz J omega epsilon. Hát ennek az igazolását a kollégákra bízom.